Teljes kérésem, hogy csendesedjünk el, és akkor megkezdenénk a mai Allianz ima heti alkalmat. Nem nagyon szeretek a pulpitusnál lenni, igyekszem kötetlen oldott lenni, bár egy olyan teológus alkatnak tartanak. Én csipem a szent tudományt, és a művelésébe is részt vettem annak idején, úgyhogy nem tagadom meg ezt a voltomat, de én igazán azt tartom áldásosnak, amikor megpróbálunk kötetlenek lenni, oldottak lenni. Azzal kezdem, hogy a feltámadott Jézus, bár az ajtók zárva valának, megáll a középen, és köszönti az övéit. Békesség néki. Nos, egy olyan helyre jöttetek el, akik vendégtestvérként vannak itt jelen, és ti vagytok túlnyomó többségben, hogy itt bizony zárt ajtót találtok, azt meg kell nyitni. Jézusnak, a Krisztusnak nem kellett megnyitni. Ő maga nyitotta meg, mert akit megjelent körükbe, az nem volt más, mint a megdicsőült Úr. Megáll a középen, köszönti őket, békesség néktek. Én is ezzel a gondolattal, ezzel a szóval, ezzel az áldás kívánással köszöntelek benneteket. De a teljesség kedvéért hozzátenném azt, ami a kereszténység első évszázadában a keresztények között a köszöntési forma volt. A békesség elé oda került a kegyelem szava. Heszedő sáló, legalábbis belsejükbe, lelkükbe, szívükbe, akik ezt leírták, meg kimondták, ezt a kifejezést használták. Mert valóban úgy van az, hogy békesség, nyugodalom igazán csak is abba az emberbe lehet, aki megtapasztalja, sőt, mi több, magáévá teszi Istennek a kegyelmét. Nem tudom, hogy a kedves jelenlevők közül én szeretett ismereteket átadni, hányan vannak, akik tudják azt, hogy az óhéber nyelvre, a szeretetre két szó van. Egy, amikor csak emlegetjük a szeretetet, bölcselkedünk róla, ezt lehetne úgy mondani, hogy az érzelmi szeretet, az ahavá, ez a kifejezés, amit az óhéberben használnak erre, és van a heszed, amely nem beszél a szeretetről, hanem tesz, cselekszik a szeretet nevében. A legtöbb esetben a fordításokban, tekintettel arra, hogy az óhéberben a gyakorlati szeretetre és a kegyelemre nincs külön szó, a heszedet felváltva fordítják szeretetnek, kegyelemnek, az összefüggésre alapján. Hát én azt kívánom a kedves jelenlevők számára, hogy Istennek a kegyelme, amely tulajdonképpen nem jelent más, mint az ő gyakorlati szeretetét, és az ő békéje költözön a mi szívünkbe, egész bensőbe, járját egész valunkat, és késztessen arra bennünket, hogy ne csak bizonságot tegyünk róla, hanem tegyünk, cselekesszünk az ő szent nevében. Én ezt röviden úgy szoktam összefoglalni, tégy bizonságot és a szükséges használj hozzá szavakat. Mert én 1974-től vagyok hivatalosan lelkipásztori státuszban, annak idején egy nagy történelmi egyháznál kezdtem, és bizony arról tudok beszámolni a több évtized szolgálatok kapcsán, hogy bizonságtevő az mindig akad a szavaknak a szintjén. Pedig sokkal fontosabb lenne, hogy inkább a tetteinkkel, a cselekedeteinkkel mutassuk azt, hogy kihez tartozunk, hogy kiről teszünk vallomást. Tegnap este mondtam valakinek, mert valóban hozzám közel áll, és ez az utolsó, ami a bevezető gondolatom, egybe kihívás is a számomra, de én meg vagyok győződő, hogy mindannyiunk számára, Jézusnak azon kijelentése, én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ez a legfontosabb, hogy olyanná tudjon válni a keresztény egyház, a gyülekezet népe, aki szolgálni akar a másik felé. Mert tulajdonképpen ezáltal cselekedik meg Istennek, a mennyei atyának, azon szent akaratának, amelyre a legteljesebb, legtökéletesebb példát Jézus a Krisztus mutatja mindannyiunknak a számára. Egy éneket fogunk elénekelni, és azt követően áldáskérő imára kerül sor. Az áldáskérő imára Iványi Miklós lelkipásztor testvéremet kérem.
Ezekhez a gondolatokhoz azt gondoltam magam, hogy már igazán nincs mit hozzátenni, de aztán korrigáltam, hogy igenis az énekünk szavai majd tovább emelik ezeket a gondolatokat, mert a 12-es ének úgy kezdődik, hogy itt van Isten köztünk, őt imádva félve. Gyertek, járuljunk elébe. Gondolom, hogy eléggé közismert ének, és örömmel fogjuk együtt énekelni.
Illetve az eredeti füzet, mert az a másik az egy betét, az izraeli utasok részére készül, és ott elvégeztük az új énekek vannak.
Itt van Isten köztünk, gyerünk imádva élve, gyertek, járuljunk elébe. Itt van a középen, minden csendre kérve, hújjon ki előtte térre.
Köszönjük, hogy szólhat még igéd, nem fogyott el türelmed, és az a te terved, hogy mindannyian eljussunk a te szent ismeretedre. örökkévaló Isten, hogy könyörögjünk most azokért, akik ugyanebben az órában, ugyanígy imádságos szívvel együtt vannak, te légy ott jelen is, add jelenléted áldását, de ugyanezt kérjük erre az estére is, hiszen ha nem vagy itt, nem vagy közöttünk, nem érezzük jelenlétét, tedet, értelmetlenné válik az, hogy mi együtt vagyunk. Te áld meg az ige szólóját, nekünk pedig nyisd meg szíveinket, hogy hallhassuk azt, amit egyen-egyenként üzenni akarsz nekünk. Köszönjük azt, hogy hihetjük, hogy ígéretedhez híven itt leszel, és megáldod jelenléteddel együtt létünket. Amen.
Amen.
Allianz ima hét, és ennek a hétnek a témája egység a sokszínűségben. És természetesen ez az ima téma is. Egység. Jézus főpöpi imájába kiemelten imádkozott. Kérte a mennyei atyát az övéi számára, az egységért. És ha valamikor ez a dolog aktuális, akkor napjainkban feltétlenül az. Nem szószaporítás kedvéért mondom el, de nekem az a szívfájdalmam, hogy az evilág fejedelme páli kifejezéssel megnevezze ama fellázadt angyal fejedelmet és az ő démoni csapatait. Most arról gondoskodott, hogy igazán a kereszténység nem úgy osztódik, szorzódik, hogy igazán új felekezetek jönnének létre, hanem a meglevő felekezeteken belül van osztódás, szorzódás. Nincs olyan nagyobb felekezet, egyház, gyülekezeti forma, ahol tanbeli különbségekkel kapcsolatosan ne lennének megoszlások. Tetszik ez Istennek? Szerintem egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ugye a mai nap témája egység a misszióban. És bizonyos értelemben szükségét érzem annak, mert nem tudom, hogy a kedves jelenlevők mennyire ismerik ezt a missziót, amelyet ugye magyarul megnevezve úgy neveznek, hogy éjféli kiáltás misszió. Ez egy nemzetközi felekezeti misszió, 1955-ben egy hollandus, a holland kereskedelmi tengerészet alkalmazottja, név szerint Wim Magó és az ő hittestvéri baráti köre hozta létre, nem Hollandiába, hanem Svájcba, ott az alapítási körülmények könnyebbek voltak, ezt a missziós társaságot. Amennyiben az eredeti felekezeti egyházi hovatartozások iránt érdeklődnénk, akkor meg kell mondani, hogy a holland baptista egyházat képviseli Wim Magó. De amikor létrehozta ezt a felekezetet, akkor a nyílt baptista irány megszűnt. Azt persze elmondanám, hogy jelenleg a nemzetközi lelkivezető szintén ő a németországi baptista egyházból jött. Itt alapfeltétel, hogyha valaki a misszió lelkiszolgálatába kerül, azt a felekezeti, közvetlen felekezeti azonosságot, ahonnét jön, mert ez természetes, hogy jövünk valamilyen egyházi felekezeti háttérből, fel kell adni. Talán egy-két szó arról, hogy hogyan kezdődött. Utca evangelizációkkal kezdődött, ezt szerveztek, ugye az 50-es évek első felébe, nyugaton is a második világháborús események után nagyon aktuálissá vált az igazi lelki szellemi ébredés keresztényi vetületbe, illetve a rádiótól béreltek adásidőt. És nappal, vagy megfelelő időben nagyon nehezen, mert mit gondolunk, mikor kaptak? 11, éjjel 11 és 12 között. Kevesen tudják, hogy nem csupán azért választotta a misszió ezt a nevet, hogy éjféli kiáltás, mert Jézus egyik példázatában ugye szó van arról, hogy éjfélkor jön a vőlegény, hanem azért is, mert tulajdonképpen az eredeti név, éjféli szó nagyon illet rá, mert ekkor szoktak a köznépnek megnyilatkozni a rádió hullámhosszán. Magyarországra a közvetlenül a rendszerváltáskor 1990-ben jutott el, attól kezdve van magyarországi missziós állomás. Most én nem akarok a munkáról közvetlenül beszélni. Közvetlenül két dolgot írt az ászlajára a misszió, a végidőkről szóló tanítást és a zsidóság felé való szolgálatot, és tulajdonképpen ez, bár ugye a vezetés az változott, mind a mai napig nem változott, újság és könyvkiadás is a misszió ténykedéséhez közvetlenül hozzátartozik. Talán ennyit az éjféli kiáltásról, mint missziós társaságú szervezetről, és most átadnám a szót a mai nap igei szolgálattevőinek, Pintér Imre testvérnek. Nagyon sok szolgálati feladatát tudnám sorolni, amiről én is tudok, de talán a kettő legfontosabb a magyarországi Pünkösdi Egyház országos elnökhelyettese, a missziós munkáért, szolgálataért első számú felelős, és az egyik budapesti baptista, pünkösdi gyülekezetnek, nagyon benne van a baptizmus, hát talán annyit, hogy én is a baptistáknál merítkeztem be. Lehet, hogy ezért van ennyire bennem. Az új élet, budapesti új élet pünkösdi gyülekezetnek a lelki pásztora. Az Úr áldja meg, és hiszem, hogy megáldja szolgálat.
Úgy legyen. Amen. Köszönöm szépen. Én azért, hogyha megengeditek, ide följönnék, jó? És akkor köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, és örülök annak, hogy pont ezt a témát kaptam, és pont itt lehetünk, akkor ez így stimmel a missziónak a központjában. A szívem csücske tényleg a misszió. Nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ebben a szolgálatban tevékenykedhetek. Bár a legutóbbi időkben azért az ember, amikor már egy bizonyos életkoron ugye túl van, mérlegeket készít az ember, és akkor én is rájövök arra, hogy sokkal több az elvégezetlen, mint amit elvégeztem ezen a területen. Úgyhogy azt tudom mondani én is az igével, hogy enyém az orcán pirulása. De tényleg, ami jó az életünkben, azt meg úgyis az Úr végzi el bennünk és általunk. Tehát egység a misszióban. Ez az Efézusi levélből, ugye, a két ajánlott igét olvasnám el, a negyedik rész első és a negyedik verset, ami így hangzik, Pál apostol így mondja: kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek, vagy járjatok méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhivattatok. Egy a test, ez a negyedik vers már, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Amen. Egy kicsit úgy elgondolkodtam, amikor készültem erre a szolgálatra, mert ugyanis a cím az az, hogy egység a misszióban, ezek az ajánlott igeversekben pedig az elhívásról olvasunk. Hogy kerül akkor az elhívás meg a misszió egymás közelébe. Mert ugye a misszió az... Én se akarok nagyon nyelvészkedni, de hát közismert gondolom, hogy az a latin missitióból származik, ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy kiküldeni, elküldeni. Ugyanaz a szó, ami görögül pedig az apostellót jelenti, és hát magyarul szintén ugyanazt jelenti, hogy elküldeni, kiküldeni. Nyilván így akkor sokkal könnyebben értjük azt, hogy a misszionárius szó az honnan származik, mert hát az a missit szóból, a latin szóból származik, és használjuk misszionáriusokra, és amikor apostolokról beszélünk, kvázi, gyakorlatilag, akkor is misszionáriusokról beszélünk, és én azt gondolom, és ezen a mai napon arról szeretnék majd igazán beszélni, hogy mindegy, hogy milyen egyházi titulusunk van, vagy nincsen, meg vagyok győződve arról, hogy erre a szolgálatra, a misszióra, a kiküldetésre Isten mindannyiunkat elhívott. De hát ugye akkor még egyszer, hogy hogy kerül az elhívás a kiküldéshez, mert hát ugye arról beszél, arról olvasunk, hogy elhívás, és Pál is az elhívásról beszél, hogy járjatok méltón az elhivatáshoz, illetve egy reménységre kaptatok elhívást is. Hogy jön az elhívás a küldetéshez? És akkor az elhívás és a küldetéssel kapcsolatban nekem mindjárt az az ige jutott eszembe, amit szerintem mindannyian jól ismerünk, Márk evangéliumában van ez így leírva, és le is írtam magamnak, amikor az Úr Jézusról azt írja, hogy ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Tehát az elhívás és a kiküldetés az valahol összekapcsolódik egymással. Anélkül, hogy Jézus el nem hívna, anélkül nem tud kiküldeni. Tehát el kellett, hogy hívja, oda hívta magához, magához. Másik evangéliumban azt mondja, hogy magához rendelte őket, és kiküldte őket. És igen, azt gondolom, hogy mert az összekötő, az elhívás és a kiküldés között maga az Úr az, aki összeköt. Ő az, aki elhív, és ő az, aki kiküld. Az elhívás az különböző lehet, különböző embereket Jézus különbözőképpen hívott el. Amikor látta Pétert és Jánost, akik az édesapjukkal együtt haláztak a galileai tóban, akkor a szituációhoz illő módon Jézus azt mondta nekik, hogy kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket. Nem mondott nekik más képet, mert ezt értették. Ezzel foglalkoztak, ezzel dolgoztak, és meg vagyok én is győződve róla, hogy ha ma, és ezt sok más igehirdetőtől is hallottam, ha ma Jézus itt járna közöttünk, akkor ugyanazokat a képeket használná, amit mi értünk. Nem emberhalásznak nevezné akkor, hanem ügynöknek nevezné esetleg talán. Gyertek utánam, és én azt mivelem, hogy ügynökök legyetek jó értelembe véve, tehát mint egy MV-s ügynök, aki a többi embert is megpróbálja beszervezni. Vagy nem tudom, mit mondana, de az biztos, hogy nem valami életidegen dolgokat használna Jézus. Ő mindig is, akkor is azt használta, és nyilván nekünk is igyekeznünk kell a mai kornak, a mai embernek megfelelő módon elmagyarázni. Hát Jézus még egy helyen beszél egyébként, amikor az ige róla, amikor a Máté evangélium a 9. részének a végén ugye arról beszél, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak az urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És az aratás szó is egyébként az érdekes, hogy mi mindig aratásnak fordítjuk, de az a begyűjtést is jelenti. Tehát nem csak a szigorúan a gabona aratására a magyar nyelvben az aratás inkább arra vonatkozik, hanem mint bármit begyűjteni a gyümölcsöt. És hát ugye Jézus elhívja a tanítmányokat, és arra hívja el őket, hogy embereket gyűjtsenek össze. Embereket halásszanak, embereket gyűjtsenek be az Isten országa számára, hívják ki őket a kárhozatból, és hívják be, hogy az eklézsiának, a gyülekezetnek a tagjai legyenek. Ez a legfontosabb dolog, azt gondolom, amikor az Úr elhív ma is embereket. Meg vagyok győződve arról, hogy arra hív el bennünket, hogy a halálból az életre, a kárhozatból, az örökkévalóságba, a világból, a sátánnak a birodalmából, az Isten országára segítsünk embereket, akik körülöttünk vannak, mert aki nem jut be az Istennek az országába, annak nincsen reménység az örökkévalóságot illetően. Ezért egy óriási felelősségünk az, amivel az Úr elhívta a tanítmányokat is, hogy a feladatunk az, hogy senki ne menjen a kárhozatra, hanem minél többen megismerjék az igazságot, Jézus Krisztust, és az ő gyülekezetének a tagjai legyenek. Ez az egyik dolog, amiért embereket halászunk. De nem csak ez az emberhalászatnak a kihívása, és erről majd még később is akarok egy pár gondot mondani, hanem elhív a Jézus Krisztussal való közösségre is. Mondja az egyik ige, hogy a korintusi levélben, azt hiszem az első részben, mikor mondja, hogy az Isten elhívott a Krisztus Jézussal való közösségre, és a Jézus Krisztussal való közösségnek a lényege az, hogy amilyen társaságba forgolódunk, ugye, tudjuk nagyon jól, az a társaság hat ránk. Olyanná fogunk válni. Ha Jézussal való közösségben éljük az életünket, egyre inkább olyanok leszünk, mint Jézus, és azt hiszem, hogy az elhívásunknak ez is egy nagyon fontos momentuma, hogy nem csak annyira hív el, hogy kikerültünk a kárhozatból, kikerültünk a világból, bekerültünk a gyülekezetbe, hanem Isten arra is elhív bennünket, hogy és erről a tegnapi nap folyamán úgy fogalmazta meg Perjesi testvér, hogy ne csak a hátsónkat hozzuk magunkkal, meg a pénztárcánkat, hanem Isten, az se baj, hogyha azt hozzuk magunkkal az Isten tiszteletre, hanem ő elhívott bennünket arra, hogy ne csak szaporítsuk a számát az üdvözülendőknek, hanem tanítványokká váljunk, akik mi magunk is átformálódunk egyre jobban a Krisztusnak a képmással, hogy ne maradjunk csecsemő keresztény állapotba, hanem felnövekedvén, ugye szintén itt az Efézusi levélben eljutva a Krisztusban ékeskedő férfikornak a teljességére. És azt gondolom, hogy ehhez tanítványság kell. És a harmadik dolog pedig, ami az elhívást illeti, mert azt mondja az Úr, hogy ember halásszá teszlek titeket, hogy nem pusztán kijöjjünk a világból, a gyülekezet tagja legyünk, még csak nem is csak annyi, hogy tanítmányok vagyunk, akik szépen mutatunk az Isten panoptikumában, hanem elhívott funkcionálisan arra, hogy mi magunk is tanítványát tegyünk másokat, mi magunk is embereket hívjunk el, és akkor így egyfajta ilyen automatizmus alakuljon ki, a kör a három pont bezárja a kört most, hogy így képzavarral éljek, de a lényeg az, hogy újabb meg újabb nemzedéke jöjjön elő a hívőknek, akik tanítvánnyá válnak, és ők maguk is másokat kihívnak a világból, és Isten eszközeivé tudnak válni. Azt gondolom, hogy erre hívott el Isten bennünket. És tényleg nagy problémának látom azt, hogy mégis ott ülünk a gyülekezeteinkben, és a legtöbb, a kereszténységünknek a legtöbb idejét Isten tiszteleteken töltjük el. Isten tisztelet központú az életünk. Pedig az Úr arra hívta el a tanítványokat, akik még akkor tanítványai se voltak, hogy hirdessék az evangéliumot, és tegyenek tanítványokkal. Ez a nagy misszió parancs is, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, megtanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nekik. De az egész dolog onnan indul, hogy elmenvén. Össze kell szednünk magunkat, és tevékenykednünk kell ezen a területen. Ma egy érdekes élményben volt részem. Két évvel ezelőtt úgy adódott, hogy egy amerikai emberrel megismerkedve, evangélistával, ide Magyarországra segítettem behozni azt, amit úgy hívnak, hogy egyperces bizonyságtétel. Nem tudom, hogy hallottatok talán róla, emlékeztek rá, és néhányan fölvették a fonalat, és örülök neki, és úgy találom, hogy ez egy nagyon alkalmas eszköz arra, hogy mindenki, minden hívő a saját bizonyságát egy perc alatt bárkivel megoszthassa. És ma délután, mivel én a Pünkösdi Teológiai Főiskolán is tanítottam a hallgatóknak ezt az egyperces bizonyságtételt, mert ugyanis ahhoz, hogy valaki egy perc alatt jól el tudja mondani a bizonyságát, ahhoz 3-4 órán keresztül tanulni kell, gyakorolni kell, hogy ütős legyen, rövid legyen, és elérje a célját. És hát végül most az volt a záró vizsgája a hallgatóknak, hogy kimentünk a kökibe, és egy órát arra szántunk, hogy ezzel az egyperces bizonysággal megállítottunk embereket, és beszéltünk nekik a mi személyes bizonyságunkról. És a végén összetalálkoztunk, és megkérdeztük, hogy kinek hogy sikerült, és tényleg az a tapasztalat, és kérdeztük, hogy ki az, aki megterhelődött ettől, hogy a bizonyságát meg kellett osztani másokra. Mindenki nézett, hogy ilyen kérdést hogy lehet föltenni. Hát nem, hogy megterhelődtünk, hanem megtelt a szívünk örömmel, megtelt a szívünk hálaadással, és tényleg az a tapasztalat, hogy van idegen embereket megszólítunk, és én magam is ott jöttem, mentem, szólítgattam le az embereket, ahogy valakin láttam azt, hogy egy picit talán ráér, És azt gondolom, hogy nem minden bizonyságtétel fog mindjárt azt eredményezni, hogy valaki azonnal kész Jézus befogadni, de az egyik hölgy, aki visszajött, az örömmel újságolt el, hogy az illető azt mondta, hogy ő itt és most eldöntötte, hogy ő szeretné Jézus Krisztust követni. Óriási dolog. Egy hipermarketnek a előterébe megtörténik egy ilyen dolog. És nagyon hálás vagyok érte, hogy, mert én meg vagyok győződve, hogy ez az elhívásunknak a lényege. Hogy emberek közé menjünk, ne azt várjuk meg, hogy az emberek jönnek hozzánk, hanem mi menjünk ki az emberek közé. Mert ez a kiküldetés. Jézus azt mondta, hogy elküldelek titeket. Ugye emlékszünk, a János evangéliuma 20. részében mondja az Úr Jézus, hogy ahogy az Atya küldött engem, én is küldelek titeket. Tehát az elhívás és a kiküldés az valahol összekapcsolódik, és Jézus, aki elhívta a tanítmányokat, mielőtt elment erről a földről, el is küldte őket. Ott egyébként a János evangéliumában ő beszél arról, hogy ezeket mondván rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek szent lelket, akiknek a bűneit megbocsátjátok, azok megbocsátatnak, akikért meghagyjátok, az pedig megmarad. És ezen én először akkor gondolkodtam el ezen az igén, amikor Ulrich Párzani itt volt Magyarországon egy 10-11 néhány évvel ezelőtt, egy evangélikus evangélista, és nem egy pünkösdi embertől hallottam, hanem őtőle hallottam ezeket a gondolatokat, és nagyon megragadott engem, hogy aláhúzta ő maga is, hogy igazából mi megyünk, mi vagyunk elhívva, minket küld ki az Úr, de a rajtunk keresztül munkálkodó Szentlélek végzi el a munkát. És nagyon fontos dolog, hogy legyünk valójában az Istennek két lábon járó templomai. Mert mi vagyunk a gyülekezet, az Isten temploma, a hívők, épüljetek föl szent házzá, azt mondja ugye Istennek az igéje. És azt gondolom, hogy a Szentlélekkel teljes hívő ember, még inkább azt mondanám, a Szentlélekkel teljes tanítmánynak a feladat az, hogy hordozza az Isten jelenlétét. És amikor találkozunk emberekkel, amikor beszélgetünk velük, akkor nem az én szavaim fogják őt megérinteni. Nyilván van szavaknak is szerepe, mert azok hordoznak valamit. De ha mi az Istennek az igéjét mondjuk, akkor az Istennek az igéje a Szentlélek által eléri a körülöttünk levő embereket, és nem meggyőzés lesz a vége. Nem agitátoroknak hívott el minket az Isten, hanem arra hívott el, hogy hirdessük az igazságot, és a Szentlélek majd együtt munkálkodik a hirdetett evangéliummal. És hogyha a Szentlélek betölt bennünket, akkor ő majd elvégzi a munkát embereknek az életébe, és azt gondolom mindannyian elmondhatjuk, hogy számos ilyen csodát éltünk át az életükbe. Hogy fogyatékos szavakkal, teljesen hatástalannak érezve magamat beszéltem embereknek, és láss csodát, megérintette őket. Mert nem én érintem meg, hanem a Szentlélek, aki bennünk, mindannyiunkba munkálkodik. És a másik dolog pedig, amiről szeretnék még tényleg egy említést mondani, csak annyi, hogy megbocsátassanak a bűnök. Nem akarok messze menő dolgokat, csak annyit róla, hogy nagyon sajnálom, hogy mi protestáns evangéliumi hívők ritkán használjuk, és nem merjük kimondani a másik embernek, hogy megbocsátattak a bűneid. Pedig a Szentlélek ezt akarja, hogy az emberek megbocsátsa, és a Szentlélek együtt munkálkodik a mi kimondott szavainkon keresztül. És ki kellene mondani, hogy ne a katolikus egyházban legyen csupán a gyónás szentsége során, és akkor kimondja a pap, hogy megbocsátattak a bűneid. Mondj el öt mi atyánkot, és megbocsátat. Nem az öt mi atyánk bocsátja meg a bűnét, hanem Jézus Krisztus. És amit Jézus Krisztus elvégzett 2000 évvel ezelőtt, azt ma a Szentlélek teszi élő valósággal minden embernek az életébe. És úgy gondolom, hogy ez egy hiányosság az életünk, vagy többet kellene azzal foglalkozunk, hogy a körülöttünk levő emberek ne maradjanak a bűneikbe, hanem meg tudjanak szabadulni a bűnöktől, mert a bűnök választják el az embert az Istentől. És hogyha a bűnök bocsánatát tudjuk hirdetni, akkor a Szentléleknek az erejével emberek fognak a bűnből megszabadulni, és egy élhető életet fognak élni. Közismert példa, egy alkalommal egy pszichiátrián a főorvos körbejárt, vizitált, és vele együtt a tanulók, és amikor egyik kórteremből a másikba értek, és a betegeket megvizsgálták, végén bementek az irodába, és azzal a maroknyi emberrel, aki körülötte volt, beérte az irodájába, és akkor sóhajtott egy nagyot ez a főorvos, és azt mondta, hogy és tudják, hogyha az itt fekvő embereknek a bűnét meg tudná valaki bocsájtani, 60%-át éppen egészségesen lehetne elbocsájtani. Megnyomorítja az embereket a bűn. És az Isten elhívott bennünket arra, hogy hirdessük a Jézus Krisztus vérében való bűnbocsánatot. Az az igét még egy kicsit hadd járjam körbe, amikor azt mondja, hogy éljetek elhívásotokhoz méltón. Vagy járjatok, mert a peripateo görög szó, az a járás jelenti. És én azt gondolom, hogy amiről az előbb is már beszéltem, az elhívás és a kiküldés között van, hogy kövessetek engem, azaz váljunk a Krisztusnak a tanítványává, mert nem azonnal, jó, akkor, amikor az Úr Jézus a tanítványokat magához szólított, akkor azonnal elküldte őket. De valójában egy 3,5 évnyi idő talán eltelt a hívás és a kiküldés között. És ezt a időszakot, a tanítványá válásnak, ezt az időszakát tartom eszenciálisnak, elengedhetetlenül fontosnak, hogy a kiküldés, akkor itt mutatom, az az elhívással összhangba végbe tudjon menni. Nem lehet megparancsolni valakinek, hogy menjél, csak úgy, hogyha föl van készítve. És ugye Jézus azt mondja a Márk evangéliumában, a Károli fordítás az még úgy hozza, hogy kövessetek engem, és én azt mi velem mondja, hogy emberek halászaivá fogtok válni. Tehát ez a mi velem, művelem, azt fogom én elvégezni bennetek, ha engem követtek, azt fogom elvégezni bennetek, hogy emberek halászaivá fogtok alkalmassá válni, és a tanítmányságnak nagyon fontos eleme, hogyha kimarad az életünkből, nem lehet, nem tudunk igazán másoknak bizonyságot tenni. A legalkalmasabb emberek, egyébként azt szoktuk mondani a bizonyságtételre és az evangélium továbbadására, a frissen megtért hívők, meg azok, akik tanítmánnyá váltak, akik életmódszerűen élik ezt az egészet. És az életmódjukból fakadóan nem kell megerőltetni magukat, mert már alkalmassá váltak arra, hogy Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdessük. És a tanítványságról csak tényleg 3 kulcsszót hadd említse meg. Az önmegtagadás. Jézus mit mond, ha valaki én utánam akar jönni? Tagadja meg önmagát. Vegye fel a keresztet, és úgy kövessen engem. A probléma az, hogy nem merünk beszélni, lelkészek is nagyon sokszor a szószékről, nem merünk beszélni az önmegtagadásról. Ma nem divatos szó az önmegtagadás. Az önmegvalósítás korszakában. Beszélünk az értékekről, beszélünk arról, hogy Jézus ezt és ezt akarja adni neked, ezt és ezt akarja érted tenni, és alig-alig merünk arról beszélni, hogy de mi az, amit én teszek Jézusért. Mert az egész dolog annak a talaján működik, hogyha én meg tudom tagadni önmagamat, meg tudom tagadni a kapcsolataimat, ha kell, meg tudom tagadni a pénzvilággal való közösségemet, hogy minden és mindenekben Jézus Krisztus legyen. Egyedül, és rajta kívül ne legyen semmi más. És meg kell tagadni, még a tulajdon lelkemet, fölvenni a keresztet, nincs nélküle tanítványság. Nagyon sokszor akarunk kiküldeni embereket, biztatjuk, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot. És írott malaszt, vagy csak kedves szó marad az egész, mert valójában embereket megnyerni azok tudnak, akik megtagadták önmagukat, Krisztus tanítványaivá tudtak igazán válni. És én azért merek erről beszélni, mert én azt gondolom, hogy ez nem felekezet specifikus. Ezt mindegyik közösségben azt gondolom egyaránt értjük, elfogadjuk, és tudjuk, és csak bátorítani szeretnék mindenkit, hogy ne maradjunk pusztán
egy gyülekezeti tag állapotban, hanem legyünk Krisztus tanítmányai, mert az ígéretek a tanítmánynak szólnak, az átformálódott, aktív, tevékeny életet élő tanítmánynak szólnak az elhívás és a kiküldésnek az ígéretei. Jézus tanítmányának lenni egy egész életre szól, és folyamatosan fejlődünk, és igyekszünk szent életbe járni, és ezt is azt gondolom fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy nem csak funkcionális oldala van a tanítmányságnak, hanem annak az oldala is, hogy amit az előbb már kezdtem mondani, hogy a bűnöket megbocsájtani, mondja Jézus, arra hívott el. De nem csak annyi, hogy megbocsájtattak a bűneim, és ott folytatom, ahol eddig abba hagytam, hanem mit mondott? Eredj el, és többé ne vétkezzél. És meg vagyok győződve, hogy a kegyességnek óriási ereje van. És az elhívásunk és a kiküldésünk között meg kell élnünk, át kell élnünk, hogy valódi szabadságban, János az ő levelében, az első levelében nagyon sokat ír arról, hogy aki a Krisztustól született, az képtelen arra, hogy bűnt kövessen el. És nagyon fontos dolog, hogy a kegyes életnek óriási szerepe van, és ma elsikáljuk ezt is, amikor hallunk erről a szuperkegyelemről, amikor azt mondjuk, hogy mindegy, mit csinálsz, Isten nagyon szeret téged, csak fogadd el, hogy ő megbocsátja a bűneidet. Én azt gondolom, hogy el kell jutni oda. El kell jutni oda, hogy igen, megbocsátja az Úr a bűnöket, de el kell oda jutni, hogy irtozzunk a bűntől. Hogy a természetünk lényege legyen az, hogy távol akarom magam tartani mindazoktól a dolgoktól, amik Istent bántják. És egyébként a másik gondolat pedig még, amit szeretnék mondani, hogy az elhívás az soha nem egyszemélyes. Tehát amikor azt mondja, hogy járjatok, az többes számba van. Vagy éljetek. Nem te élj, ne te járj, hanem járjatok. És az alkalmassá válásnak még ez az aspektusáról is hadd beszéljek, hogy nem csak a funkció, nem csak a szentévállás, hanem az egymással együttmunkálkodásnak a képessége is. Azt gondolom, hogy egy igen fontos dolog, mert többes számba vagyunk. Nincs egyszemélyes mennyország, nincs egyszemélyes elhívás, és nincs egyszemélyes kiküldetés. Egy alkalommal az Egyesült Államokba jártam, és egyik gyülekezetet látogattam meg, és beszélgettem a gyülekezet vezetőségével, amikor is, hát ugye szóba került, szóba hoztuk, mert többek között ez is célja volt a találkozásnak, hogy megköszöntem nekik azt a misszionáriust, akit az Egyesült Államokból kiküldtek ide Magyarországra. Óvatosan, hát azt is megfogalmazván, hogy kicsit érdekes azért ez a misszionárius testvér, mondtam nekik. És hát a pásztor rám nézett, és azt mondta, hogy hát tudod, úgy voltunk mi ezzel a testvérrel, hogy a testvérrel nem nagyon tudtunk együtt dolgozni, és ezért kiküldtük misszionáriusnak. Most nem állítom, hogy minden misszionárius, akit kiküldenek, azt azért küldték ki, mert már nem bírták elviselni, mert hála Istennek üdítő kivételek is vannak. Ha már a Pünkösdi Teológiai Főiskolát említettem, akkor a rektor Paul Gráca, akik ismerjük, azt gondolom el tudjuk mondani, hogy ő tényleg igazán egy olyan áldás a Magyar Eklézsia számára, aki nem jobb hián küldték ki, nem azért küldték ki, mert itt már nem volt neki maradása. De tényleg azt gondolom, hogy Isten elhívott bennünket arra, és az egységnek, tehát hogyha az egységet próbáljuk egy kicsit még a misszióban, a küldetésben való egységet, akkor én azt gondolom, hogy meg kell azt is nyíltan mondani, hogy aki nem tud gyülekezetbe tevékenykedni, abból jó misszionárius sem lesz. Nem lesz jó küldött belőle. A gyülekezet azt gondolom mindennek a kiindulási pontja, és nagyon érdekes dolog megfigyelni, amikor apostolok cselekedetei 13. részben arról olvasunk, hogy kiküldik ugye Barnabást és Pált az antiókiai gyülekezetből, de megelőzi, hogy kik voltak ők, Pál és Barnabás, azok közül a tanítók és proféták közül valók, akik a gyülekezet vezetősége voltak. Nem valahonnan a gyülekezet perifériájáról küldtek ki embereket, hanem a magból, a vezetőkből, a legjobbakból küldtek ki. Mert a legjobb misszionárius, a legjobb küldött abból lesz, aki a legjobban tud a gyülekezetben is forgolódni. És ez mindig veszteség, ez mindig fájdalom egy adott gyülekezetnek, amikor kiküld embereket, mert az nem kerül semmibe, hogy azt a testvért, akivel amúgy se jöttünk ki, azt elküldjük misszionáriusnak. Hanem, és talán pont, de valahol ott van a háttérben ez a fajta gondolkodás, de én pont azt gondolom, hogy a missziónak, az evangélium hirdetésnek talán pont ez a háttér gondolkodás, amiről nem is tudjuk, hogy ott van, de valahol hat. Az akadálya, hogy nem a legjobbjainkat küldjük ki. A legjobbjainkat megbízzuk, hogy egyházi funkciókat töltsenek be, és én magam is sokszor kárhoztatom magamat, hogy tényleg rengetegféle elfoglaltságom van, nem is akarok még nagyon utalni se rá, hogy mennyi bizottságnak, meg testületnek vagyok tagja, meg vezetője, és kárhoztatom magamat, mert alig vagyok normális emberek között, már bocsánat, hogy így fejezem ki magamat, mert örökké mindig keresztény emberek között forgolódok. Örökké mindig hívők között. És én azt gondolom, hogy ha szeretnénk, hogy tényleg eredményes legyen a kiküldetésünk, akkor fontos, hogy nagyobb hangsúlyt tegyünk arra, hogy a legjobbak, azok egyházi pozíciót töltsenek be, menjenek, és hirdessék az evangéliumot. Kár, hogy ma a küldetésnek, a missziónak nincs meg az a presztízse, ami mondjuk a 19. század végén megvolt, amikor tényleg óriási tömegbe küldtek ki Egyesült Államokból, Európából misszionáriusokat, és mindenki misszionárius akart lenni. Aztán a egységben tevékenykedésről talán még annyit hadd mondjak, hogy a közös tevékenykedés, kétféle módon lehet közösen tevékenykedni, vagy közös célért külön-külön tevékenykedni. Talán ez a két lehetőség van. És hogyha közösen tevékenykedünk, ahhoz azért az kell, hogy megtanuljunk úgy munkálkodni, hogy a másik is tudjon velem együtt dolgozni. Valaki ezt egyszer úgy fogalmazta meg az aratás kapcsán, hogy az egy dolog, hogy valaki tud jól kaszálni és gyorsan kaszálni, de a régiek, akik még talán aratáskor ott lábatlankodtunk, most nem a kaszára gondolok a lábatlankodás kapcsán, de sokszor mondták, hogy menj innen, mert elvágom a lábad, ugye gyerekként, de tényleg aki kaszált, annak úgy kellett kaszálni, hogy jön utána a marokszedő, és annak föl kell tudni szedni. És ma nagyon sokszor látom problémának, hogy a misszióban van, aki nagy kaszával, rengeteg embert ér el, de ezeket az embereket be lehet-e építeni a gyülekezetekbe? Alkalmasan tudja learatni ahhoz, hogy ezek beépülhessenek a gyülekezetbe. Csak egy gondolat erejéig erről, és nem akarok nagyon hosszú lenni. Lehet külön is tevékenykedni egyébként a közös célért, amire az Úr ugye elhívott bennünket, de azt csak úgy lehet, hogyha tiszteletbe tartjuk egymást. Nem biztos, hogy mindig mindenkinek ugyanazon a területen kell tevékenykednie, de tiszteletbe kell tartanom a másikat. És ugye az Úrnak mondták a tanítványok, hogy Uram, valaki ördögöket üzött, de nem követett téged, ezért mi eltiltottuk őt. És ez annyira bennünk van, zsigerileg bennünk van. Ha valaki nem úgy csinálja, ha valaki nem a mi csapatunkban van, nem velünk együtt követi az Urat, akkor azt tiltsuk el, mert az, hát az ellenség. És mi Jézusnak a válasza erre? Aki nincs ellenünk, az velünk van. Aki nincs ellenetek, az veletek van. Ne tiltsátok el, mondja nekik Jézus. Ne tiltsátok el. És tartsuk tiszteletbe azt, hogy más felekezetben, más közösségben, más módon, de mégis jól csinálják, amit csinálnak. És azt gondolom, hogy a misszióban való az egység az abban is megnyilvánul, hogy jót tudok mondani arról a másik testvérről, arról a másik misszióról, arról a másik gyülekezetről, és annak a küldetésről, és annak a tevékenységéről. És tilos gáncsolni a másiknak a misszióját, tilos lejáratni a másiknak a misszióját. Én nem tudom, miért van az, hogy az ébredési mozgalmak mindig azt hiszik, hogy ővel indult és a nap, és ővelük fog befejeződni az egész, és elfelejtkeznek arról, hogy sok-sok szolgáló generáció, küldetésben levő generáció volt már előttük. És egy idő után rá fog jönni mindenki arra, amit megállapított Illés, hogy nem vagyok jobb az atyáimnál. Nem vagyok jobb a másiknál. Tudom, emlékszem rá, gyerekkoromban én pünkösdi gyülekezetben nőttem fel, akkor még a pünkösdieknek a önértékelése magasabb volt, mint most, és akkor mondtuk ugye azt, ugye nem haragszottok meg, ha ezt így elmondom, én ugye annak idején az volt, hogy a pünkösdiek azért baptista háttérből jöttek ki, baptista gyülekezetekből, az arra alkalmas embereket elszólították és elhívták, és hát Csetényben, ahol én fölnőttem, ott aztán azért már egymásra találtunk a baptista meg a pünkösdi gyülekezet, de azért én még az idős emberektől és Allianz alkalmakon együtt voltunk, de még az idős emberektől hallottam, még a saját nagyapámtól hallottam, amikor az ő öccsére, aki baptista volt, ő pünkösdi volt, rálegyintett, hogy az csak baptista. Nagyon sajnálom, hogy ezt így kimondtunk. Különösen azért, mert amikor a pünkösdiek után megjelentek a hitesek, ugye, mint olyan, és elkezdték üzni a pünkösdi démont a hozzájuk csatlakozott pünkösdiekből, akkor gyönyörűen visszakaptuk az egész dolgot. De miért van ez? Komolyan, tehát úgy elgondolkodom, hogy miért van az, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi különbek vagyunk másoknál. Mert mi vagyunk a legutolsók most, az utolsó ébredési hullám, és tényleg nagyon haragszom érte, hogyha már az emberhalászatról beszélünk, meg az egymás tiszteletbe tartásáról, haragszom arra, amikor akváriumból halásznak a hívők. Ugye ismerős ez a kifejezés. Nem arra hívott el. Nekünk a világból kell Jézushoz vezetni embereket. Pál azt mondta, hogy becsületbeli dolognak tartottam azt, hogy ott ne hirdessem az evangéliumot, ahol mások hirdették az evangéliumot. Hanem menjek olyan területre, ami még szűz terület, hogyha szabad így mondani. És tényleg azt gondolom, hogy ez hatványozottan igaz arra, hogy nem azokat az embereket kell, akik már valahol egy gyülekezetbe beépültek és ott vannak. Minden gyülekezetben vannak problémák. Legyünk őszinték. Én még tökéletes gyülekezetet nem láttam. Ha én oda mentem, már biztos nem volt tökéletes azáltal. És hát mindenki úgy van, hogy a saját gyülekezetében már látja a problémákat, látja a nehézségeket. És könnyű kiugrasztani embereket, talán azt mondani, hogy gyere hozzánk, mert nálunk ez jobb, nálunk az jobb, nálunk nagyobb a szentség, nagyobb a tisztaság, jobb az igehirdetés, jobb a zene. Nem ez az elhívásunknak a lényege. Az elhívásunknak a lényege, hogy a világból Jézus Krisztushoz vedessünk embereket, de csak úgy tudunk, hogyha mi magunk is Jézus Krisztusnak a tanítványaivá váltunk. És együtt kell végeznünk ezt a szolgáltatást. Egy kicsit hosszú vagyok, ne haragudjatok, de még egy példát hadd mondjak az egységgel kapcsolatosan. Ugye itt az efézusi gyülekezetnek mondja Pál apostol azt a képet, mikor mondja, hogy ő adott némelyeket apostolokul, profétákul, evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Miért? A szentek felkészítésére, a szolgálat munkájának az elvégzésére. Szintén itt a negyedik részben van ugye ez leírva. És hát én azt gondolom, hogy amikor Pál apostol ezeket szolgálati ajándékoknak nevezzük, tegnap már volt szó a különböző ajándékokról, amik a gyülekezet tagjainak is adatnak. A szolgálati ajándékok kapcsán megoszlanak a vélemények és a teológia. Nem is nagyon teologizálni akarok, hanem inkább csak úgy gyakorlati módon megközelíteni. Én azt gondolom, hogy egy 5 szolgálati ajándékot sorol föl, és szeretem egyébként, én az ige hirdetéseit majdnem mindig 5 pontba sorolom bele, mert 3 az kevés, 6-8-10 pont, azt meg ki tudja megjegyezni, és valahogy úgy vagyunk vele, hogy az 5-öt az könnyen megjegyezzük, mert a kezünkön 5 új van. És valószínű, amikor Pál apostol ezekről a szolgálati ajándékokról beszél, akkor ránézett a kezére, és azt mondta, hogy hát ezek olyanok, mint a tenyerem. 5 szolgálati ajándék, 5 újon van, és akkor ugye, mert ugye mi hogy számolunk? 1, 2, 3, 4, 5. Angol szászok tudjátok, hogy számolnak. Ők így 1, 2, 3, 4 és 5. És hát ugye Pál, aki európai és európai műveltségű volt, és hogy beszél erről, akkor ő ugye ránézett a kezére, és azt mondja, hogy hát igen, mert az apostol az olyan, mint a hüvelykúj. Ami tényleg a legerősebb újunk, a legfontosabb, bármilyen tevékenységet csak akkor tudunk jól végezni, hogyha a hüvelykúj is részt vesz benne. Ha megszorítunk valamit, ahhoz a hüvelykúj a másik négy ujjal szembe fordul. Ki is tudja váltani adott esetben, és együtt tud dolgozni mindegyikkel, sőt együtt kell, hogy dolgozon, hogy egy stabil fogás legyen. Ez mindjárt adja az apostol jellemzőjét is tulajdonképpen. A proféta az olyan, mint a mutatóujj, ami rámutat dologra. Aztán az evangélista, az pedig olyan, mint a középső ujj, mert a középső ujjunk érdekes módon a leghosszabb. És hát, hogyha így a tenyerünket, akkor a legtöbbünknek, ez olyan, mintha egy ék lenne. És amikor a gyülekezet a világba beindul, akkor az evangélista az, aki legelől van. És a középpontban meg amúgy is az evangélium hirdetés kell, hogy legyen. És az ránéz, hát most erre nézek, és azt mondja, na hát akkor ez meg legyen a gyűrűs új, a pásztor, mert ugye a szeretetnek a jelképe. Aki szeret, aki törődik, gondoskodik a másikról, és hát még maradt egy ujjam, ugye a tanítónak, az pedig a kis új, de tudjátok miért? Mert ez egyetlen új, ami belemegy a fülembe. De ez, az öt új, ez együtt dolgozik. Az egész testet ez készíti föl. A kezünknek ez a lényege, hogy szinte mindenhova elér, a hátam közepét azt már nem érem el, egy időben még elértem, ma már nem tudom ezt megcsinálni, de valóban a kezünk, a fejünktől a lábunkig mindent elér, és a föl tudja készíteni a Krisztus testét így, de együtt dolgoznak. És ahogyan a csuklónknál még együtt vannak. Itt még nem lehet látni a különbséget. Még csak itt kezdődik, amikor a hüvelykúj szétválik. De az egésznek az a lényege, hogy ő adott némelyeket. És a késztő az maga a Krisztus. Belőle indul ki az egész. Belőle indul ki az apostol, a proféta, az evangélista, a pásztor és a tanító. Különböző a szolgálatuk, de együtt munkálkodva, mint egy kéznek az ujjai, azon dolgoznak, hogy fölkészüljön az egész test, fölkészítik őket, a Krisztusnak a testét, hogy mindannyian el tudják végezni a szolgálatukat. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a két feltétel, hogy ő adott, a Krisztusból jöjjön, és rajtuk keresztül munkálkodjon, és végezze el a munkát. És végül az elhívás reménységéről talán, mert ugye azt is, arról is beszél Pál, hogy egy az elhívásunk reménysége. Engem 19 évesen hívott el az Úr, máig emlékszem az elhívásomra, amikor 19 évesen megtértem, hívő családban nevekedtem ugyan, de szégyent hoztam szüleimre, nagyszüleimre, gyülekezetre, és amikor megtértem, Szabadkán tértem meg egy ifjúsági táborban, az akkori Jugoszláviában, akkor nagyon letaglózott az, hogy hogyan lehettem én ilyen, hogy engedhettem meg magamnak olyan dolgokat, és sokszor, hát őszintén elmondom, hogy nem csak letérdeltem Isten előtt, hanem lefeküdtem hasra, és beértem a fejem, Istenem, bocsáss meg nekem, nem igaz, hol volt az eszem, hogy én ilyen dolgokat megengedtem. Egy alkalommal, ahogy úgy imádkoztam Isten előtt, szinte történt velem a dolog, mert nem az, hogy elhatároztam, hanem egyszerűen fölálltam, és ott az éjjeli szekrényemen levő Bibliát, mert akkor már ott volt a Biblia, fölvettem, és kinyitottam, és akkor azt mondja, hogy embernek fia, állj lábaidra, Ezékiel 2, és én szólok veled, és elküldelek téged, hogy menj el, és akkor ott sok mindent ugye mond, hogy mit kell tenni. Egy kicsit én ma már tudom azt, hogy azt én túl spiráztam azt az elküldést, hogy a kemény szívűekhez küldelek, és amikor én először nekiindultam az egyházon belül a szolgálatnak, akkor hát aprítottam, aki az utamba esett, mert a kemény szívűekhez küldött engem az Úr. Aztán utána nekem is meg kellett tanulnom azt, hogy nem ez a lényeg, Az én elhibásom nem az, hogy én kitűnjek a többi közül, hanem az én elhibásom az, hogy együtt, egybefolyva a többiekkel, együtt el tudjuk végezni a szolgálatot. És meg kellett tanulnom azt, hogy mindenkinek van elhívása. Nem csak nekem van elhívása. Én nagyon szeretek az elhívásomról beszélni, a megtérésemről. De tudjátok, rájöttem arra, hogy ez a titok mindenkinek ott van az életében. Isten mindannyiunkat elhívott. És a legjobb, ha megbecsüljük egymást. Mert egy dicsőséges elhívásra hívott el bennünket az Isten, és ennek a reménysége ott van bennünk, és amikor azt mondja a korintusi levélben, hogy nézzétek meg a ti elhívásatokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők voltak. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Hát ez a reménysége az elhívásunknak. Ez a reménysége, hogy amikor elhívott az Isten bennünket, akkor semmik nem voltunk, senkik nem voltunk. De elkezdett átformálni bennünket, és valami olyan dolgot tudott elvégezni az életünkbe, amiről senki nem gondolta volna, hogy ezt az Isten el fogja végezni bennünk. Hogy rajtunk keresztül, akik annyira alkalmatlanok voltunk, valamit el tud végezni. Soha nem felejtem el, mindig beszélek róla. Van egy kedves munkatársam, Örkényben egy cigány gyülekezetet visz, Piroska mama, félbevágott óriás. Le kell üljek hozzá, hogy szemkontaktust tudja vele létesíteni. De ez a kis öregasszony, 80-valahány éves, még mindig aktív és csinálja, és a cigány embereket sorba állítja, rendbe szedi őket, és hihetetlen energia van benne. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy ő egy egyszerű ember, nem egy bonyolult ember. Egy nőről beszélünk, aki termete, tanítatása semmi nem predesztinált arra, hogy munkákat végezzen el. És Heves megyébe, és máshogy gyülekezeteket plántál, még mind a mai napig. Dabason, amikor a dabasiakkal készítettünk elő szintén ilyen ima alkalmat, beszélek a lelkészetnek, a környékbeli lelkészetnek, és akkor mondják, hogy Piroska mamát hívjuk meg, hát az egésznek ő a lényege, hogy ő ott legyen, mert mindenki ismeri, református, evangélikus, baptista részben mindenki ismeri őt, mert valami olyan, nem az a lényeg, hogy ő mivé vált, hanem hogy az Isten mit tudott rajta keresztül elvégezni. És ez a reménységünk, az elhívásunknak a reménysége. És kívánom azt, hogy tényleg Isten elhívása kiküldésé realizálódhasson bennünk, hogy egy napon majd abban az elhívásban is részesülhessünk, amikor az Isten fiatnak a dicsőségébe be tudunk menni, mert azért az is az elhívásunk reménységéhez tartozik. Amen. Átadom DNS testvérnek akkor.
Köszönjük szépen az igei szolgálatot. Szerintem egy ilyen imahétnek több haszna van. Az egyik haszna az, hogy olyan szolgáló testvér igei bizonságtételét hallhatjuk, akik különben nem És így kiderül, hogy vannak különbözőségek, de sokkal több az, ami összeköt bennünk. Én személy szerint köszönöm ezeket az egyszerű, világos, közérthető szavakat. És amit nagyon pozitívnek tartok ebbe az igei szolgálatba, hogy szó esett önmagát. Az ember esendő, néha gyenge voltáról, hogy nem mindig vagyunk toppon. És azt kívánom a mi Úrunk Istenünktől, hogy áldja meg minden nemű szolgálatodat, amit az ő szent terébe végzel. A Piroska mamát mi is ismerjük. Meghívták a missziót, hogy voltunk bent. Most adok a testvérek éppen nincsenek ott, akivel voltunk bent. Úgyhogy. most az imádkozásra fog sor kerülni. Én nem fogom felolvasni azokat a hivatalosan kiadó dolgokat. De arra talán emlékeztetnélek benneteket, és ez tulajdonképpen minden Isten felé való irányultságban ott kell legyen. Hogy szólaljon meg az ajkunkon keresztül a mi Urunk Isten felé elsőrenden micsoda, a hálaadás szava. De legyen ott a megvallás, ha úgy tetszik a bűnvallás szava, és a könyörgés, a kérés az előbbre jutásé. És hogyha átadnék egy ismeretet, nem tudom, hogy a kedves jelenlevők jövő hányan tudjátok. Igaz, hogy annak idején is, mind a mai napig az ószövetségi hitéjeszű zsidó ember kötött imákat mond, amely nagyon sok esetben ószövetségi, tanáki, zsidó, bibliai idézetek, a legtöbb esetben a Széfer Tihilimből, a Zsoltárok könyvéből. De ha megnéznénk, akkor ez valahogy úgy épül fel, hogyha mondok 30-40 mondatot, akkor azt megtudom 3-4 kéréssel, és a 30-40 mondat Isten nevének a felmagasztalása. És az ókori időkben, ma már bementek egy zsinagógába, nem szószaporítás kedvéért mondom, tudjátok, hogy hogy imádkoztak a zsidó emberek? Hogy amikor felemelték Isten szent nevét, dicsőítették, magasztalták, letérdepeltek. Szemeiket lefüggesztették, és úgy imádták, úgy emelték fel Istennek a szent nevét, a dicsőítés, a magasztalás szavától. De amikor jött a kérés, akkor felemeltettek kezeiket, felemelték mindkettőt, tekintetiket a magas mennyekre szegezték. És nagyon sokan kiütköztek, hiszen egy olyan korszakban volt, amikor minden népre az volt a jellemző, igaz, hogy nem egy Isten mellett, hanem több istenek mellett tették le a voksukat, mindenképpen pontosan fordítva történt. És ha megkérdezett egy kívülálló, egy zsidó embert, akkor azt mondta, hogy miért így csináljátok? Hát azért, mert ugye arra hivatkoztak, hát amikor kérünk egy méltóságtól valakit, hát akkor éppen akkor hajolunk meg, térdelünk előtte. Hogy megelőlegezem az én Uramnak, Istenemnek, az örökkévalónak, a mindenhatónak, hogy ami egyedik az ő szent akaratával, azt megadja néke. És elárulom azt is, hogy ez nem keresztényi jellegű kérés volt, hogy amit kértek, azt is megköszönték előre. Én most senkit sem akarok inspirálni, hisz helytelen dolog lenne az, hogyha egy másik embertársadnak a véleménye alapján formálod az ima szavait. Én inkább azt kérem, hogy maga Isten szent lelke, szelleme irányítsa a mi gondolatainkat. Imádkozzunk. Emeljük fel az ő szent nevét. Valljuk meg azt, amivel sok esetben lehet, hogy nem tudunk mit kezdeni, ő annál inkább. Ő ezt fogadja a legkedvesebben, és kéri a segítségét abban, hogy emberileg lehetetlen, de általa lehetséges. Imádkozz!
Istenem, nagyon jó dolog az, hogy van ki előtt leborulhatunk. És ebben egyetértünk, akármilyen közösségből is vagyunk, mert te vagy mindenkinek az Úr, aki teremtettél, aki megváltottál, elhívtál, kiképeztél. Uram, tiéd a dicsőség mindenért, és valóban azt érzem, Uram, hogy nem tudunk eléggé hálások lenni, és eléggé meghajolni előtted, és elismerni a te nagyságodat, és azzal foglalkozni, hogy te ki is vagy nekünk. De ugyanakkor az is eszembe jut, Uram, hogy valóban kérésre szorul, amikor küldetés, amikor misszió. Uram, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Legfeljebb ott leszünk valahol, és valamit, amit megtanultunk, vagy amit gondolunk, azt tesszük. De igazából tisztában vagyok vele, hogy nem tudjuk elvégezni azt, amit csak a te szent lelked tud elvégezni. Így imádkozom, Uram, hogy segíts bennünket, hogy egységben legyünk veled elsősorban, aztán meg egymásra is ebben a misszióban. És így felemeljem fel a szavamat azért a nyomorult emberért, aki segítségre szorul, te tudod, hogy kiről van szó. Ó, Uram, bár csak megértené a te hívásodat, és könyörülj meg rajta. Jézus Krisztusért. Amen.
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 Megváltó Úrunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vállaltad azt a küldetést, missziót, aminek az eredménye az, hogy itt lehetünk most. Köszönjük, hogy mennyből ereszkedtél le hozzánk, megaláztad magad, emberré lettél, sőt egészen a keresztfal haláláig adtad magad a misszióban. És ebből a halálba adásból egy sokszoros termés, gyümölcs, aminek eredményeképp itt lehetünk mi is. És te nem kérsz kevesebbet, mint amit te bemutattál, hogy ebben a misszióban mi hasonlóképpen kötelezzük el magunkat a te jó hírednek, az evangéliumnak a továbbadásában. Uram, megvallom előtted, hogy nagyon sokszor ott vannak azok a gátak, azok a ő magam féltése, amely nem tesz teljesen képessé arra, hogy azt tegyem, amit te tettél. Azért imádkozom a testvéreimmel együtt, hogy hadd tudjuk félretenni a magunk igazságait, és a tiédet képviseljük, a magunk elgondolását, a sokszor nagyon kemény teológiai korlátainkat, amelyek elválasztanak bennünket éppen a misszióban is. És az a világ, amely körbevesz bennünket, nem erre kíváncsi, hanem arra a szeretetre, arra az átölelő, önfeladó és rákutató szeretetre, amelyre éhes, amelyre szüksége van. Köszönöm testvérem szolgálatát, és köszönöm azt is, amit elmondott, hogy Kispesten a ma délutánban voltál, akiket megszólítottál ott az áruházban. Most értük, imádkozom, Uram, hogy az elhangzott bizonyságtételek, még hogyha látványos eredményt még nem hozott is, de egy testvérről hallottunk, aki elfogadott téged, hogy hadd épülhessen be a valamelyik közösségbe, gyülekezetbe, és a többiek is. Ezt a jó példát, Uram, szeretném, hogyha mi is átvehetnénk, és a többi gyülekezetet is, hogy ne csak szépen elmélkedjünk a missziónak a nagyszerűségéről, hanem odaadjuk az életünket, hogy rajtunk keresztül elérhess olyanokat, akiknek nincsen reménységük, nincs jövőképük, mert üres, szétesett az élete, szétesett családban élnek talán, vagy árvosságban. Használd fel a gyülekezeteinket arra, hogy egységben téged tisztelve, rámutassunk, engedelmeskedjünk neked, hogy betölthessük a mi küldetésünket, mert sürget az idő, mert tudjuk, hogy nem sokára itt leszel, és magad elé fog szállítani. Már csak jó és hű szolgaként állhatnánk helyt ott, ahova kijelölted a szolgálati területünket. Segíts meg a Szent Élet által, hogy erre képesek lehessünk. Amen.
Amen. Örökké való Istenem, hálát adok neked, hogy valóban itt vagy a középen, hogy a te lelkeddel összekovácsolsz bennünket, hogy olyan sokszínűek vagyunk, és a szívünk mégis rád tekint, és így benned egyformát vagyunk. Taníts bennünket, Uram, úgy élni, hogy téged tudjunk közvetíteni, hogy a te képmásad legyünk, hogy a te egyéniség, a te személyiséged, a te lelked nyilvánuljon meg, ami erőtlenségünkben, ami kis buta szavainkon, kis erőtlen szavainkon keresztül is. Te tudod átformálni, Uram, hogy az általad kimondott szavaink célhoz érjenek. Tégy, Uram, bennünket emberhalálokká. Töltsd be a te lelkeddel bennünket, hogy veled betöltekezve tudjuk járni a mindennapi utunkat, és beteljesítsük mindazt a szolgálatot, amit ránk bíztál. Ehhez kérjük mi a te áldásodat, tarts meg bennünket, erősíts meg bennünket, hogy ne a mi igazunkat keressük, mert az csak önigazultság, hanem mindig tudjuk azt, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, és nincs rajtad kívül más. Ezért adunk mi hálát neked, hogy ilyen hatalmas, erős Isten vagy, élő és ható, aki beszélsz hozzánk. Csodálatos dolog ez, Uram, hogy így egyé kovácsolsz bennünket. Tartsd meg a te népedet, a te nevedért. Amen.
Amen. Örökké való atyánk, te tudod, hogy a szívünkben tudjuk, hogy hogyan kell leborulni eléd. Kérlek, taníts meg minket, hogyan kell felemelkedni hozzád. Amen.
Amen.
Örökké való Istenünk, mindenható Úrunk Jézus a Krisztus által, elsőrenden azt szeretnénk megvallani te néked, amelyek ott már a krisztusi időkben kimondottad, áldott vagy te. Igenis, sőt, mi több, egyedül te vagy az áldott, a jó, a tökéletes, aki a te jó voltodat, a tökéletes voltodat, nem tartottad meg önmagadatnak, hanem szétosztod azt ebbe az embervilágba. Amit most elsőrenden szeretném megköszönni te néked, az, hogy te olyan csodálatos Isten vagy, olyan mennyei Atya, aki nem csak a tieidre, hanem jókra és gonoszakra egyaránt felhozod magadat. Aki nem csak táplálod az igazat, a megtértet, hanem táplálsz minden embert. Gonoszat és hamisat egyaránt. Köszönjük te néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, felemelhetjük a szent nevedet, amely bizonyítja azt, hogy még tart a nagy kegyelmednek az ideje, még nincs késő. Egyben könyörgünk te hozzád, és olyan könnyen mondunk ki hasonló szavakat, mint már Krisztus Urunk idejében az akkori zsidóság kimondott, izgadál, bőizgadál, sömély, rabó, óménbő, olmó, magasztaltassék és szenteltessék meg nagy neve, és nem csak Izrael földjére kívánták ezt, hanem az akkori egész világ. De valóban ezen vagyunk, ezen munkálkodunk, hogy magasztaltassék és elkülönítessék a te szent neved, mindentől és mindenkitől. Valóban azon vagyunk, hogy tele áthagyatkozzunk, a te szent akaratod szerint éljünk, azt lépjük le. Köszönjük te néked, hogy az igébe megvan a megoldás mindenre és mindenekre. Én most különösképpen azt köszönöm meg te néked, hogy Pál kimondja a keresztény élet lényegét. Nem mondom, hogy elértem, hanem igyekszem. Igen, ennek az igyekezetnek kell mindannyiunkban benne lenni. nem emberi elvárásoknak megfelelni, hanem a te szent akaratodat követni, az meglégy. És tudjuk, hogy ezekben a dolgokban te mindannyiunknak a segítségére vagy, és maradsz. Amen. Egy éneket fogunk itt megint elénekelni.
Az 50-es énekkel áldjuk együtt a dicsőség örök királyát. Arra kérem a tisztelt gyülekezetet, hogy az utolsó verszakot állva énekeljük. Azt hiszem, az lehet a dicsőség örök királyához. Szószaporítás kedvéért mondom el, annak a bizonyos történelmi nagyegyháznak a homiletika óráján ez az igehirdetés tudománya nagyon a szívünkre, a lelkünkre kötöttek valamit. Az előadó fiúkáimnak nevette a hallgatókat, bár voltak ott női hallgatók is, és ott a fiúkáim egyvalamére kell vigyázni, hogy az Isten tiszteletnek három egysége lehet. És akkor mondta, az első fél óra az a szívnek szól, a második fél óra már csak az agynak, a harmadik fél óra pedig a falaknak. Most azért is tartottam szükségesnek, hogy ránéztem az órára, és láttam, hogy elmúlt fél nyolc. Hát már a másfél órát átlép. Isten szerint való gondolat? Ez szerintem nem. Ha Biblia alapján vagyunk,
akkor a Szentírás kijelentésén azt mondhatjuk, hogy Isten a kövekből is teremthet fiakat Ábrahámnak, és így van ez nem csak az Ószövetség népe, hanem az Ószövetség népének az Ószövetség népe is. Gyakorlati jellegű dolgokat fogok elmondani legvégül, de előtte, ugye a mai nap témához csatlakozva, lenne egy-két felszabadító gondolatom, nem poénkodás, megtörtént esetet. Hát azt választottam ki ezek közül, amit a fiúkáim mondott el, mert tudott ő teljesen oldott lenni. És bizony nagyon megszívelendő dolgokat kimondani. Dr. Szabó László anglus volt, neked Kálmán testvére a neve kell, hogy mondjon valamit. Én különben a kedvence voltam, mert az a tudomány, amit ő művelt, a felekezett tudomány, a nagyon közel állt a szívemhez, és én betéve ismertem az egyházakat, hányan vannak, kik a vezetőjük, és nagyon értékelt engem. De hát akkor elmondanám, amit elmondott. És azt mondta, hogy fiúkáim, tudjátok, hogy mi a probléma? Itt vagyunk a kommunista korszakban, és azt állítjuk, hogy az a baj, hogy a kommunisták vannak felettünk. Ki merte mondani? Pedig voltak ám besugók. De elmondok nektek egy esetet. Az még akkor történt, amikor Magyarország a keresztény Magyarország jelzőt viselt. Elvileg mindenki hívő, meg vallásos volt. Még a személyi lapján is volt egy ilyen rovat, hogy felekezetek. És ha az volt ráírva, hogy felekezetén kívüli, hát eláshatta magát. És akkor mondta az esetet. A Hortoványi tanyavilágban a számadó juhász odainti a bojtár gyereket az úgynevezett nagy héten, a húsvét előtt való héten. Éppen pénteki nappal. Te fiú, beküldenek téged Debrecenbe, hallgass meg már, hogy a nagy templomban minő prédikál az apa. Eltelik egy-két óra, a számadó juhász már egy kicsit sokolja, hogy hol lehet ez a fiú, de egyszer megjelenik. Lehajtott fejjé. Hát egy örökké vidám valaki volt, aki úgy őrizte a nyájat, hogy közben dalolt, énekelt. Mi lehet ezzel a fiúval? Közel jön hozzá, s megkérdi. De fiú, mi van te veled? Gutaütést nem kaphattál, és még annyira nem magas a hőmérséklet. Hogy gazduram, nagyon nagy a baj. Na mondd már el, hogy mi az a baj. Hát képzelj el, gazduram, miről beszélt a papot a templomba. Hát miről beszél? Megölték az Isten fiát. És mit gondolunk, hogy mi volt rá a számadó juhász válasza? Ó, nem mondom, a kifejezés B-vel kezdődik és D-vel végződik. Nagyobb híre lenne annak. És tudjátok, hogy a felekezett tudomány, tudós professzor, amelyért mondotta én, hogyha egyszer már lelkipásztornak és hívő embernek szánom maga, akkor az én feladatom, hogy legyen híre az isteni dolgoknak. Mert lehet, bármilyen körülmény az nem fog átjönni. Miért mondottam én ezt el? Én azt kívánom minden kedves jelenlevő számára is, szentírási kijelentés alapján mondom ki azt, hogy minden hívő embernek pappá kell válni. Hogy úgy nyilatkozzunk meg, hogy annak legyen híre, és soha ne felejtsük el, hogy akik felé szólunk, annak legyen gyakorlati fedezete is. Az életvitelünk tekintetében. Majd talán legközelebb erre is mondanék egy félrecsúszott példát, nem most. Én elsőrendben a mi úrunk Istenünknek, hisz egyedül övé a dicsőség minden jó dologért. Köszönöm azt, hogy ez az Isten tisztelet itt, az éjféli kiáltás magyarországi szolgálati állomásán létrejöhetett. És köszönöm a kedves megjelentetnek a megjelenését. Nagy Erzsébet testvérnő, aki az magyarországi missziós állomás első számú vezetője, más némű elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni közöttünk, szeretettel gondol mindannyiunkra, és köszönt bennünket. Talán még annyit, hogy én a Magyarországi Missziós Állomás alelnökeként posztoltam itt. Szívesen átadnám már ezt a tisztet, hisz van egy-két elfoglaltságom, többek között a Pünkösdi Egyház keretén belül a Hajlék Missziós Gyülekezetbe szolgálok társadalom periférián sodródott emberek felé, a kiutat kereső klubját csinálom már egy idő óta. Tegnap az alkalomról éppen emiatt késtem, hogy az 4-kor kezdődik, és hát valamit ott is produkálnunk kellett. Egy áldott kihívás a számomra ezeknek az egyszerű embereknek. És valahogy csípnek egyet, amit egy kicsit csodálkozom, hogy miért, de csípnek engem, és nyilvánvalóan kialakult egy tábor, aki előszeretettel jön, és rá is kérdez, hogy a Józsi bácsi fog-e jönni, mert csak akkor jön. Hát ez egy jó visszajelzés, mindenképpen egy jó visszajelzés, mindenkinek a számára. Még azt is elmondanám, hogy a régebbi újság folyóirat számok ingyenesen elvihetők, és tudunk adni más egyházak felekezeteknek hasonlóan régebbi újságjaiból ingyenesen, és aztán természetesen nagyon sok kiadványban más egyházaktól, gyülekezetektől is, ami itt a misszió körén belül megvásárolható. Szerintem éljünk a lehetőséggel, ha elviszünk egy folyóirat számot, az egy lehetőség rá, hogy egyáltalán, na akkor micsoda is tulajdonképpen ez egy az éjféli kiáltász, mit tesz, mit cselekszik. Áldáskérő szavakkal zárjuk a mai alkalmat, és azt követően szeretetlen látás lesz. Az áldáskérő szavakat én úgy, ahogy a Isten tiszteleti rendtartásban a legtöbb helyen le van írva, nem úgy fogom előadni. Két áldáskérő formulát fogok idézni, egy a legszentebb zsidó imából, az úgynevezett kádis imából való. Elárulom, hogy az Úri ima, a mi atyánk és a kádis ima alatt nem egy-két átfedés van. De nem itt van a helye és nem itt van az ideje, hogy erről külön szólja. A kádis imának a befejező passzusa dalként, ugye ez már a mai újhéber nyelven szólal meg, ismert, de igazán, hogy mit is jelent ez, azt kevesen tudják, ez eredetileg arámi szöveg, csak annyit még, hogyha én a héber szoktam, én a bibliai, tehát az óhébert ismerem, ugyahogy én a magyarországi zsidóság által használt askenázi kiejtést is, nem a szefárdot használom. Tehát, hogyha valaki kereszténynek tanult, azért van, mert a keresztény teológiában úgy van, hogy egyes kifejezések az askenázi módon idéződnek, a másik pedig a szefárdon, tehát keverik. Elég nehéz, mert az askenázi kiejtés az nehezebb, mint a szefárd. Tehát az úgynevezett keleti kiejtés. Ennek a hátterében az is van, hogy elárulom azt, és ez nem szószoprítás kedvéért, hogy egy kicsit bemutassam magam. Én, miután engem fizetés nélküli szabadságra elküldötted a nagy történelmi egyház, tulajdonképpen tagként nem ékelődtem be semmelyik egyházba, gyülekezetbe, és jártam, és szolgáltam, és ez így van mind a mai napi különböző helyeken, és egyszer a budapesti zsidó hitközség, ez a neológ hitközség, egyik zsinagógájából rendszeresen jártam, szól nekem a körzeti elnök, Dienes úr, legközelebb feltétlenül számítunk magára, hogy eljön. Hát mondom, igyekszem jönni, amikor csak tehetem, de most feltétlenül jönni kell, mert szavazás lesz. Hát mondom, én mennyibe vagyok érintett? Hát annyiba érintett, hogy maga tag. Hát akkor került. Szóval, hogy anélkül, hogy tőlem ezt kérdezték volna, engem a budapesti zsidó hitközség közébe bejegyezte, nem mondtam el, megtartotta. De ennek a fejébe adódott egy feladat, a zsidó negyedbe, a 7. kerületbe, a önkormányzati szociális gondozás keretén belül zsidó hitéleti előadásokat tartok. A rabbi ugye nem vállalták, mert Isten tiszteletet nem lehet tartani, nincs kipa, és a többi. Én elvállaltam, és jönnek az emberek. Tehát azért azt lehet mondani, hogy meg ógtam, hogy hát én nem vállom ez a mat, de aztán végül jó volt, és most hallom az Iván barátomtól, hogy többek között az Orzsinek a rektora nagyon helyesli, hogy én ezt csinálom. Tehát így viszont jó, hogy van mögötte egy ilyen fezezet, és hogyha valaki rákérdez az úgynevezett zsidó hivatalosak között, akkor lehet csinálni ezt is. Hát akkor következik ez, tehát a bizonyos Kante Simának a befejező passzusa, kissé a végét másképpen mondom, mint az eredeti szöveg, tehát szintén az askenázi kiejtést használom. Aisze sólány gin rányvok, hujá esze sólány, vőákból kehilá, vőjúró ómi. Szó szerinti magyar nyelvű, magyar fordításban ez így hangzik, aki békét teremt magasságaiban, az adjon békét nékünk, és az egész egyháznak, és erre mondjuk úgy legyen.
Amen.
A másik az újszövetségi szentírásból való, a zsidókhoz írt levél végéről. Ez csak idézett, úgy emlékezetből a Károlyi fordítást. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból, örök szövetség vére által a mi Urunkat, Jézust, tegyen készítiteket minden jóra, azt cselekedvén, ami kedves ő előtte, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen, amen, amen.
Amen, amen. Megköszönöm egy pillanat a vendéglátóknak a meghívását, hogy itt lehetünk. Ivány Miklós testvért hadd kérjem meg, hogy a holnap és a holnap utánról szóljon, mert lehet, hogy többen valami ezt nem tudják, hogy hol folytatódik a...
Igen, mert én
igen.
Jön bárki megrettenni, hogy újabb negyed óra, vagy 20 perc. Sem 2 perc. Bár ez az örökké valóságban annyi, mint 10 esztendő. Holnap este a MET méltóság napja templomában leszünk a 19. kerületben, főutca 110, mindenkit nagy szeretettel várunk, DNS József testvérünk fogja az igét hirdetni. Vasárnap este pedig a záró alkalom lesz, ahol szintén, ha másért nem, bár a szolgálóért bizonyára tömött sorokban fognak jönni, de szintén szeretett vendégséget fogunk tartani. Ez már egy hagyomány, hogy mindig ezzel zárjuk be a hetünket. Dr. Mészáros Kálmán testvérünk fogja szólni az igét, ez is már lassan hagyomány Kálmán.
Nem? Köszönöm szépen.
Ugye?
Igen.
Hányadszor? Harmadszor.
Harmadszor.
És mindenkit szeretettel várunk.
És az utolsó
alkalomra is. Én magam is köszönöm, hogy szeretettel fogadtam.
Köszönöm szépen. Mindegy kérdésem lenne, minden este készítettünk egy csoportképet, vagy a közösségről, aki nem tiltakozik ellene, itt a szószék körül csinálnánk egy teljes képet, mert nagyon ritkán ülünk itt, hogy ezt a szószék körül lépünk mindannyian, akik vagyunk, és egy csoportképet csinálnánk, hogy megörökítsük, hogy hányan voltak itt. Aki nem tiltakozik, természetesen jó.